Folytatódik a kávézó a világ végén, és még mindig itt vagyunk vendégen, még mindig Czeisling Miklós, a Német Turisztikai Hivatal magyarországi képviselője, és hát a turizmusról, és még inkább az ökológikus szemléletű turizmusról beszélgetünk, mert hogy nagyon fontos itt ebben az aspektusban is az, hogy próbáljunk úgy utazni, hogy nem csinálunk baromi nagy ökológiai lábnyomot magunk körül, ami lássuk be, nem könnyű, mert igen, fölülünk egy repülőgépre, ott a destinációban is utazunk egy csomót, nyilván nem tudom, csak a repülőgépet néztem most, amikor ültem a repülőgépen, hogy ugye ez a sok étel, amit kihoznak minden utána megy a kukába, sok műanyag dolog, szóval, hogy azért van, de hogy Németország, és azért vagy most Miklós te a vendég, mert hogy Németország élen jár a fenntartható turizmusban, és mik azok a destinációk, amik Németországban érdekesek és szépek? Én tudom, hogy nagyon sok van, csak mégis talán az emberek, ahogy beszéltük itt a zene alatt, az emberek Magyarországon azért első helyen mindig a horvát tengerparti jut eszükbe, ha nyaralni kell menni, de hogy azért van Németországban is sok-sok destináció.
Ugye Németország egy azért jópofa destináció, hogyha ezt a szót használhatom, hiszen ez egy 12 hónapos destináció. Mert gondold meg, hogy például a nyári hónapokban nekem most volt szerencsém, két hete jöttem az északi tenger partjáról, Travemündébe voltam. Ha mondjuk oda az ember felutazik, gyönyörű szép hanzavárosok vannak. Tehát a kulturális turizmus is ugye elsősorban ott van, tehát Hamburg, Lübeck, Bréma, ugye a hanzavárosok. És hogyha az ember fölutazik direkt a tengerpartra, akkor biztos ismered te is ezeket az északi tengeri képeket, ahol ezek a strandkosarak vannak, színes strandkosarak, igen, gyönyörű szép homokos tengerpart.
Dűnék.
És igen, és nagyon jól lehet kombinálni a szabadidős, tehát a természetturizmust és mondjuk a kulturális turizmust. Vagy például, hogyha valaki nem akar annyira északra elmenni, ugye előbb beszéltünk mondjuk München környékéről, a Chiemséről, akkor nagyon sok helyen vannak tavak, aki mondjuk nem szereti a sós vízet, mert a bőre mondjuk érzékeny rá, akkor azoknak tudom ajánlani ezeket a tavakat, akár Bajorországba, akár mondjuk Berlin környékén a brandenburgi tavakat, vagy például egyéb olyan régiókat, ahol egy pici tengerszem van a hegyekben, tehát nagyon sok olyan fajta természeti adottság van, hogy olyan nincs, hogy valaki ne találja meg a neki tetszőt. Ugye arról is beszélhetünk, hogy például egy hatalmas, nagyon jó minőségben kiépített kerékpár úthálózat van Németországban, és ami nagyon fontos és érdekes, hogy egy megfelelő infrastruktúra is hozzá ki van építve. Tehát ez alatt azt értem, hogy mondjuk biciklivel mész, ugye eleve úgy vagy fölöltözve, nyilván akkor egy elegáns értelemben nem is mehetsz úgy be. Különböző pici fogadók vannak a kerékpár utak mellett, ahová be lehet térni. Több helyen van lehetőség arra, hogyha valami technikai probléma van a biciklidel, akkor azt meg tudják csinálni. Volt olyan helyen, ahol a bácsi, meg egy bácsi volt, tudott, tehát ő főzött, ő szolgált ki, és utána ő tudta megnézni, hogy miért esik le mindig a lánc mondjuk a bicikliről. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy az infrastruktúra is kell hozzá, és népszerű. Tehát minden ilyen sport népszerű, és látom azt is, hogy a kollégáim, akik mondjuk lehet, hogy nem 30 évesek, hanem mondjuk már 60 pluszosak, és mégis aktívan kerékpároznak, tehát az aktív sportoknak ezt a fajtát preferálják.
Igen, ez Németországban nagyon-nagyon erősen jelen van, hogy tényleg ezt lehet látni, hogy az idősebb generáció ugyanúgy nyomja, túráznak, bringáznak, és hát nyilván meg is látszik az egészségi állapotukon, tehát nagyon jó kondícióban vannak a német nyugdíjasok, és nem úgy tényleg, ők tényleg megélik azokat a nyugdíjas éveket, hogy akkor kihasználják, hogy megvan ez a szabadságuk, és igen, valóban, ahogy mondod, annyira az infrastruktúra az annyira jó, én is szoktam járni Németországba, a sógornőmék Münchenben élnek, és szoktam viszonylag gyakran menni, és tényleg nagyon-nagyon jó, hogy az ember elindul bringával, hogy minden ki van építve, és nagyon hangulatosak ezek a német kisvárosok, ugye a klasszikus jó kis birgártenek, tehát meg lehet állni, és meg lehet inni.
Pontosan,
egy sört.
Tehát itt ugye az a fontos, hogy mindig azt szoktam mondani, hogy igazából minőségi turizmust azt nem csak sok pénzből lehet, hanem hogyha az embernek van rá igénye, fölkészül rá, mondjuk egy családfő, vagy egy baráti társaság, mondjuk mindenhol van egy ilyen főszervező, és hogyha fölkészül mondjuk egy régióból, ahogy te is mondod, nagyon jó pofán lehet kombinálni, hogy tömegközlekedéssel utazni, bérelni biciklit, vagy elektromos kerékpárt, egy kellemes birgártembe, egy sörkertbe megenni finom húsokat, vagy kolbász, egy jó sört meginni hozzá, és azt meg kell, hogy mondjam, mert nyilván ugye sok hallgatóban esetleg fölmerül, hogy most ez mennyibe fog nekem kerülni, vagy nyilván ugye az anyagi oldal is. Például, hogyha a városi turizmus nézzük, mondjuk Berlint, mint a fővárost, tehát hogyha a nyugat-európai fővárosokat egymás mellé tesszük, akkor árérték arányban messze Berlin viszi el a prímet.
Komolyan.
Tehát méghozzá azért, mert Berlinben kiválaszthatod, hogy mi az, ami a te igényednek, uh-huh. és a te pénztárcádnak való. Tehát ott is el lehet menni mondjuk az Adlonnak a teraszán, és 150-200 euróért, vagy egy fine dining étterembe, Michelin csillagos étterembe, csiliárdokért enni, de ugyanúgy elmehetsz például egy ilyen kis kerthelységes étterembe, ahol mondjuk megeszel egy fél grill csirkét kis salátával, egy sörrel, vagy egy frissen facsart limonádéba, és ott igenis ki lehet még 10 pár euróból is jönni az étkezésnél, vagy pedig, hogyha mondjuk valaki szereti, mondjuk megint, hogyha Berlinről beszélünk, mondjuk azt a fajta városrész típust, ez a kícek, ezt a németek így mondják, ahol a régi épületekbe, mondjuk egy régi garázsba, vagy egy raktárhelyiségbe kialakítanak egyszerű bútorzatokkal mondjuk egy kocsmát.
Ez kicsit ilyen romkocsma jellegű
kicsit
dolog.
Ilyen romkocsma, de ahol rendesen lehet enni, kellemesen ki lehet ülni, tehát aki ezt szereti, és itt nem feltétlenül kell mondjuk a 20-as éveikben járó turistákról beszélni, hanem én magam, ha privát ott vagyok, én nagyon szeretek ilyen helyekre elmenni, jót lehet enni, jót lehet beszélgetni, kint a szabad levegőn, ennél nincsen jobb szerintem.
És Berlinben most már egy pár éve nem voltam, de akik voltak, azt emelték ki, hogy annyira zöld, tehát valahogy Berlinről azt gondoljuk, hogy nagy monumentális épületek, fekete ruha, techno, ezért, tehát hogy érdeközben pedig hát nagyon-nagyon sok zöld beruházás volt, és komoly
van,
parkosítás.
Ez is igaz, amit mondasz, tehát ez is ott van Berlinben, de például egy érdekességet kiemelnék, hogy ugye biztos tudod te is, ugye, hogy 1989-ig ugye ketté volt osztva ugye a két német állam, egy nagyon szigorúan őrzött fallal.
Én jártam, és apukám Nyugat-Berlinben élt, úgyhogy én picikoromban jöttem, mentem.
Miről van szó, de a fiatalabb generáció nem tudja. És ugye az újraegyesítés után, tehát 1990 után felszabadult egy nagyon nagy terület Berlin közepén, aminek egy nagy része zöld volt, hiszen ugye aki oda bement, ugye sajnos azt agyonlőtték, vagy fölrobbant, tehát ez egy úgynevezett halálzóna volt, és ugye ezen a területen érintetlen maradt a természet. Na most ennek egy nagy részét úgy alakították át, hogy egy úgynevezett Mauerrad véget csináltak, tehát egy fal kerékpár utat, tehát magyarul ott, ahol a fal ment, most ott egy kerékpárút van, szintén egyébként ilyen biciklis infrastruktúrával, amiről előbb beszéltünk, és hát ennél fantasztikusabb nincs, ha meggondolod, hogy egy világváros, egy metropolis közepén egy kerékpárút van, és igazából amúgy is Berlinben nagyon lehet kerékpárral közlekedni, tehát ezt ajánlom akár elektromossal, akár pedállal hajtottal, de például ez a kerékpáros fal, út, ez is egy különlegesség, amivel nem sok város dicsekedhet.
Igen, hogy ezt én is alá tudom támasztani. Én, mikor pár éve utoljára voltam, mi is biciklit béreltünk, és mentünk, és mind a mai napig, ha megyünk egy városba valahol, akkor általában bérelünk biciklit, ugye minden városban megvannak ezek a bicikli bérlési lehetőségek, és annyira más egy várost biciklivel megismerni, ez egy borzasztó jó program, bármikor meg lehet állni, mindent van lehetőség az embernek megnézni, kint van a szabad levegőn, és talán ez az, ami még egy picit hibázik a magyaroknál, tisztelet a kivételnek, hogy hát a magyarok azt gondolják, hogy jó, ha elmegyek akkor nyaralni, akkor nem tudom, kocsit bérelek, nyilván étteremben fogok enni, nyilván egy szállodában fogok megszállni, és akkor az van, hogy persze, hogy milliós tételre rúg a végén az összeg, amibe került, holott igen, lehet nagyon olcsón utazni, nem. Nagyon olcsó az, tudod, hogy olcsóbban utazni.
Én úgy gondolom, hogyha valaki tényleg, ahogy te is mondod, ezt racionálisan összeállítja, és ez is szerintem egy érv mondjuk egy ország mellett, és Németországban meg lehet ezt tenni. Tehát mondok egy példát, ez szintén mondjuk a fenntarthatósági téma. Tavaly is volt, és idén is van az úgynevezett egy havi bérlet, ami azt jelenti, hogyha valaki június, ugye most már az lement lassan, de július vagy augusztusra megveszi az úgynevezett havi bérletet, ami azt jelenti, hogy egy hónapon keresztül egész Németországban a sínen haladó forgalmat, kivéve az Intercity meg az Intercity Expresset, de minden másra, és az összes német város tömegközlekedésére érvényes, 49 euróért egy jegy.
Assza.
Most gondold meg, hogy valaki például kimegy, és még egyszer mondom, tehát ha racionálisak vagyunk, és odafigyelünk, tényleg kedvezően ki lehet hozni egy nyaralást, valaki megveszi ezt a jegyet, és mondjuk van ideje, meg nyilván az is kell hozzá, a városokban ingyen tudsz tömegközlekedni, ha valahovával nem tudsz elmenni, tudsz bérelni tényleg 10 euró alatti értékért egy kerékpárt, ha racionálisan nézed meg, akkor szállást is lehet egyébként kedvező áron, pláne hogyha egy társaság együtt megy, vagy mondjuk egy nagyobb család, akkor ők megvannak mondjuk egy szobába is, nyilván külön fürdőszoba WC-vel, de egy légtérbe alszanak, és ezek az étkezési lehetőségek, amiket említettem, nagyon-nagyon jól ki lehet jönni.
Egy igazi berlini dönerkebabot meg lehet enni, ami szerintem sehol a világon nem olyan finom. Ugye, ha jól tudom, Berlinből is származik eredetileg a dönerkebab, tehát ott találta ki egy helyi török.
Igen, a dönerkebab ugye az egyik, a másik meg a currywurst.
Igen.
Az is ugye egy érdekesség, ez ugye egy német kolbász, amit ugye annak idején, ugye, amikor az amerikai megszállás kezdődött ugye 45 után, a háború után, akkor az egyik ilyen étteremnek a tulajdonosa próbált kedvezni az amerikai katonáknak, és így, hogy valami exotikumot tegyen bele, körivel szórta meg a paradicsom szószt, és igazából köris ketchup a currywurst, amiről mi beszélünk.
Tudom kézni, hogy valakinek hogy nem hangzik olyan jól, ha elmondva, de higgyétek el, hogy isteni.
Nagyon finom, isteni. Nagyon finom, nagyon finom. És mondjuk hozzá friss hasábburgonyát tenni, és aki mondjuk nem szereti a sört, akkor mondjuk egy limonádét hozzá, ennél jobb nincs is.
Meg nagyon jó borok is vannak, tehát ugye mindenki a sörrel asszociálja a németeket, de ez nagyon
Németországban nagyon híres bortermelő vidékek vannak, tehát hogyha mondjuk délnyugat Németországban, tehát Baden-Württemberg tartományban, Bajorországban, Pfalzban nagyon, nagyon jó minőségű borok vannak. Nyilván ez is ugye ízlés kérdés, hogy ki milyen fajta borokat szeretik, de mondjuk a szárazabb fajta borokban nagyon finom pezsgőket is készítenek, úgyhogy tényleg a gasztronómia szempontjából is Németország sokkal több, és ezt hadd mondjam, mert néha azt mondják, hogy olyan a német konyha, most ez mit akar, minden le van ilyen egységes barna szószal öntve, aztán kb. Ennyi volt. Ez butaság, ez nem így van. A német konyha nagyon sokszínű, és azért sokszínű egyébként, mert Németország is egy kicsit történelmileg, ha visszatekintünk, ilyen formában, hogy most ismerjük, csak 1871 óta létezik, ugye, amikor a német birodalmat megalakították, egészen addig évszázadokon keresztül különböző grófságok, hercegségek, bajor királyság, Poroszország, tehát különböző országokból állt. És mindnek meg volt a saját konyhája. És ugye hiába egyesült ugye most már száz, nem tudom hány éve ez a sok-sok kis államalakulat, azért a konyha különbsége megmaradt. És akkor itt jön az, hogyha mondjuk valaki ezzel a vonatjeggyel tényleg veszi a fáradtságot és körbe-körbe jár, nyilván az egész országot nem lehet, de mondjuk 2-3 tartományt, akkor régiónként annyira különböző a konyha, és mint más, tehát gondold meg mondjuk északon a különböző halas finomságok, délen Bajorországban sertésből, marhahúsból készült finomságok, a különböző kenyérfajták. Például a pékségeket, hogyha nézzük, például New Yorkban amerikai pékség után a legtöbb német pékség van, hiszen a
nagyon
német kenyereknek a különböző fajtája az világhíres. Tehát a gasztronómia se az, amit esetleg sokan úgy gondolnak, hogy na.
Igen, és akkor ott vannak még a kis káposztás, nokedlis dolgok
igen,
is, azok
igen,
is nagyon-nagyon finomak. Igen, tehát én is azt gondolom, hogy ez is egy ilyen sztereotípia, hogy akkor jókat enni csak, nem tudom, Olaszországban, meg Franciaországban lehet, de hát nagyjából majdnem mindenhol lehet nagyon jókat enni, és Németországban is. És én még arra erősítenék rá, hogy igen, hogy az utazásnak nagyon sok fajtája van. Mi viszonylag sokat utazunk, és nem próbálunk minél kevesebb pénzt elkölteni, és tényleg lehet nagyon jó racionalizálni a dolgokat, hogyha az ember elengedi azt, hogy biztos, hogy mindig étteremben kell lenni, tehát pontosan, ahogy mondtad, ki lehet bérelni, Airbnb-n az ember tud találni egy lakást, lehet, hogy nem pont a belvárosban, egy picit odébb, de mondjuk egy metró csatlakozással egy pár perc alatt ott van az ember, és akkor teszem azt mondjuk, csak egyszer ül be valahová, vagy kétszer, és egyébként meg ugye, hogy megveszi a közérbe a dolgokat, lehet főzni, de egyébként nagyon jó street foodokat lehet enni, tehát hogy tényleg nagyon-nagyon jól le lehet hozni ezeket a költségeket, hogyha elengedjük ezeket a sztereotípiákat, hogy jó, csak nem tudom, 4 csillagos szálloda és étterem, tehát hogy nem ezeken múlik.
Ez így van, még amit itt az étkezésnél esetleg megemlítenék, amit én nagyon szeretek, hogy ott divat az, hogy henteseknél is például ebédidőben lehet ilyen egytál ételeket kapni, vagy például hentesektől elvihetsz magaddal mondjuk egy léberwurstot, vagy léberkézét, tehát ilyen májassal, ezt nehéz lefordítani, igen. Nagyon finom, jó mustárral, egy friss ropogos kenyérrel, vagy egy bucival, ennél nincsen finomabb.
Ez nagyon nehéz lesz ezt így végigcsinálni ezt a műsort, most annyi nyál keletkezett a számban, imádom ezeket az ételeket, és most azonnal ennék, de nem lehet. Mindegy, megpróbáljuk egy kis hírblokkal, meg némi zenéléssel elütni az étvágyamat, aztán majd, igen, majd valamikor gyorsan kirobogok Németországba enni egy jó léberkézét. Írjátok meg nekünk egyébként, hogy ti szeretitek a német konyhát, szoktatok-e Németországba járni, van-e kedvenc destinációtok Németországban, ugye továbbra is 0636 98 098 0, illetve még arra is kíváncsi lennék, hogy ti hogy próbáljátok csökkenteni az ökológiai lábnyomotokat utazás közben, milyen trükkjeitek vannak, hogy azért ne egy baromi nagy yeti lábnyom legyen, hanem csak egy hobbit lábnyomot hagyjunk magunk után, mik a trükkjeitek, hogyan lehet ezt csökkenteni. Mondok egy példát, én beszélgettem olyan utazókkal, akik megpróbálták például a szemetüket minimálisra csökkenteni, és abból csináltak komoly passziót, hogy mindenhez saját zacskójuk volt, és akkor próbálták, amikor akartak adni zacskót, akkor mondták, hogy köszi szépen, nem, és a végén azt hiszem, hogy sikerült ezt nekik odáig redukálni, hogy azt hiszem, hogy az összemetük az egy csomagoló papír, meg egy buszjegy volt, vagy valami ilyesmi. Tehát, hogy lehet erre törekedni, nyilván ez már a spektrum másik vége, de hogy nem lehetetlen. Úgyhogy írjátok meg ezeket, és maradjatok velünk, mert hogy folytatódik a kávézó a világ végén, csak egy kicsit hírezzünk, zenélünk és jövünk.